16 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok az Európa Rádió híreivel. Magyarország családtámogatási rendszere Európában is egyedülálló, a családokat segítő intézkedések sora pedig 2025-ben tovább bővül, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára az M1 aktuális csatornán. Konz Zsófia beszámolt arról, hogy az Európai Unió demográfiáért felelős minisztereinek november 18-án és 19-én tartott budapesti informális találkozóján a kontinens demográfiai kihívásait, az erre adható válaszokat vitatták meg. Hangsúlyozta, manapság a népességfogyás Európa egyik legnagyobb problémája, hiszen az 1960-as években született utoljára olyan kevés gyermek az EU tagállamaiban, mint ezekben az években, ez ellen pedig tagországi szinten kell intézkedéseket hozni. Az informális értekezleten egyebek mellett a generációk közötti együttműködés és a versenyképesség kapcsolatát, a nagyszülők szerepét és a róluk való gondoskodást érintették, ismertette. Kitért arra, ezzel kapcsolatban Magyarország bemutatta a gondosóra programot és a nagyszülői gyed lehetőségét is. Az eddigi adatok alapján a vártnál aktívabban alakul az idei kötelező gépjármű felelősségbiztosítási kampány. Az érintett több mint 400 ezer személyautónak akár 15%-a is lecserélheti meglévő szerződését, közölte a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége. A független alkusz cégek eddigi visszajelzései alapján az online kötések átlagdíja a tavalyi szint közelében 32-33 ezer forint között alakul, a szerződésüket már lecserélő autósok pedig az eddigi biztosítójuk által megajánlott díjnak mintegy harmadát tudták a váltással megtakarítani. Pap Lajos, a szövetség elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a biztosítás felmondásának határidőre, azaz december 1-én éjfélig be is kell érkeznie a meglévő szerződést kezelő biztosítóhoz. A levelet az idén legkésőbb 4-5 nappal korábban fel kell adni, a biztosító ügyfelszolgálati irodájában pedig legkésőbb jövő péntekig lehet intézkedni. Az elektronikus úton történő felmondásra még az utolsó hétvégén is lesz lehetőség. Az erre vonatkozó határidőkről az adott felületeket üzemeltető alkuszok vagy biztosítók adnak tájékoztatást. Kereskedelmi egységek tejtermék részlegeit ellenőrizték a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal szakemberei. Az ellenőrzés során lejárt minőség megőrzési idejű terméket, valamint jelöletlen darabolt sajtokat is találtak, és a sajtdarabolási tevékenység sem minden esetben felelt meg az előírásoknak. A hatóság az érintett kereskedelmi egységeket pénzbírsággal szankcionálta. A hatósági felügyelők országszerte 30 boltban jártak, a teszt során 5 üzlet érdemelte ki a kiválóan megfelelt minősítést. Azonban több helyen hiányoztak a hűtőberendezések hőmérőinek vagy azok hitelesítési dokumentumai, továbbá probléma merült fel az áruátvétel során alkalmazott hőmérséklet ellenőrzés gyakorlatával szemben is. A hatóság a boltok eladóterében lévő hűtők mellett a raktári berendezéseket is ellenőrizte. Egy kereskedelmi egység hűtőkamrájában csomagolt, jelöletlen, nem nyomon követhető darabolt sajtokat találtak. Már várják a nevezéseket a 17. Kecskeméti Animációs Fesztiválra, amely 2 évente mutatja be a legfrissebb magyar és európai animációs filmtermést, és amelyet jövőre a megszokottnál korábban, május 27-e és június 1-e között rendeznek meg. Az animációs seregszemlére a 2023. március 1-e után befejezett hazai és európai animációs munkákkal 2025. február 24-ig téma megkötés nélkül díjmentesen lehet nevezni. Fontos kitétel, hogy a filmalkotásban az animáció arányának több mint 50%-nak kell lennie. A magyar versenyre azok a munkák nevezhetők, amelyek Magyarországon készültek, vagy a rendezőjük magyar. Az európai versenyre nevezett filmalkotásoknak pedig legalább 50%-ban európai tulajdonban kell lenniük. A 17. Kecskeméti Animációs Filmfesztivál programjainak előzsűrizése jövő márciusban várható. A fesztivál célja, hogy a legszélesebb körben merítsen az elmúlt 2 évben készült hazai és nemzetközi animációs filmtermésből. A versenyprogramok mellett tematikus panorámavetítések, retrospektív válogatások, filmszakmai konzultációk és mesterkurzusok, valamint workshopok, kiállítások színesítik ezúttal is majd a programot.
Az időjárásról.
A délután folyamán többfelé kiderül az ég, de maradnak felhősebb körzetek, ahol hózápor sem kizárt. Az északnyugati-nyugati szél veszít erejéből, de továbbra is előfordulhatnak élénklökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -5 és +1 fok között várható. Csütörtökön változóan felhős idő valószínű a legtöbb helyen több órás napsütéssel, majd délután délnyugat felől elkezd növekedni, vastagodni a felhőzet. Az esti óráktól az északnyugati tájakon már előfordulhat havazás. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 3 és 9 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották. Az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. vallás, közélet, kultúra. Svéd asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, Béli Katalin szerkesztő műsorvezető vagyok. Folytatjuk november 20-ai Svéd asztal című műsorunkat. 35 éve annak, hogy 1989. november 20-án az ENSZ egyezményt fogadott el a gyermekek jogairól, a konvenciót Magyarország 1990. március 19-én írta alá. Magyarországon 1997-ben ünnepelték először a gyermekek jogainak egyetemes napját. Az országgyűlés a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényt 1997-ben fogadta el. E jogszabály határozta meg a gyermekek jogait és szabályozta a szülők, a nevelők, az állam és a helyi önkormányzatok, illetve a civil szervezetek feladatait a gyermekvédelem, valamint a gyermekek jogainak érvényesítése területén. Kedves hallgatóink, itt az Európa Rádióban rövidesen a kalendáriumban elmondjuk a többi naphoz fűződő nevezetességet. Ezt követi ma is az útra való, 16 óra 30 perckor pedig a régió krónikával jövünk. 16 óra 40 perctől Sárospatakra látogatunk, ahol a református Gálya rabokra emlékeztek, a tiszánineni református egyházkerület hagyományos őszi lelkész presbiteri konferenciáján. Várom önöket a kínált tartalommal, hallgassanak bennünket a továbbiakban is.
Kedves hallgatóink, most lapozzuk fel a kalendáriumot. November 20-a van, ma a Jolánok ünneplik a névnapjukat, Isten éltesse őket sokáig. A Jolán írói névalkotás Dugonics Andrásnak, a Jólánka, Etelkának leánya című regényében szerepelt. Forrása a középkori magyar Jóleán, Jóleány név. A görög eredetű Jolanda, Jolánta magyarításának is tekintették. Ma van a gyermekek jogainak világnapja, az UNICEF kezdeményezésére 1954 óta ez a nap a gyermekek világnapja, elsősorban a fejlődő országok gyermekeinek támogatására hozták létre, és ma van az ifjú zenebarátok világnapja is. Nézzük, milyen jelentős események kapcsolódnak november 20-ához. 1710-ben az Oszmán Birodalom hadat üzent az Orosz Birodalomnak. 1805-ben Bécsben, a Theater an der Wien-ben először került színpadra Ludwig von Beethoven Fidelio című operája. 1849-ben átadják a Pestet Budával elsőként összekötő állandó hidat, a Széchenyi Lánchidat. 1923-ban Habsburg Ottó születésnapján királypárti demonstrációt tartanak a budapesti bazilikában. 1940-ben Magyarország csatlakozik a három hatalmi egyezményhez. 1945-ben Nürnbergben megkezdődik a náci háborús bűnösök pere. 1949-ben ezen a napon újra megnyitják az újjáépített Széchenyi Lánchidat, az első híd megnyitásának 100. évfordulóján. November 20-án született 1761-ben 8. Pius pápa. 1820-ban Ábrányi Emil magyar földbirtokos költő, újságíró, politikus, miniszteri titkár, kormánybiztos. 1877-ben Rubányi Vilmos magyar karnagy. 1889-ben Edwin Hubble amerikai csillagász. 1901-ben Nazim Hikmet, török költő, drámaíró, regényíró, akit világszerte a 20. század egyik legnagyobb költőjeként tartanak számon. 1908-ban Kerényi Jenő Kossuth és Munkácsi Mihály díjas, magyar szobrász művész. 1912-ben Habsburg Ottó főherceg, az utolsó osztrák-magyar trónörökös. 1935-ben Makovec Imre magyar műépítész, közíró, politikus. 1937-ben Kós János magyar énekes, humorista, színművész. Ezen a napon hunyt el 1856-ban Bújai Farkas erdélyi magyar matematikus, Bújai János édesapja. 1886-ban Laborfalvi Róza magyar színésznő. 1888-ban Bánfi Béla magyar politikus, a képviselőház alelnöke. 1894-ben Anton Rubinstein orosz zongoraművész, zeneszerző, karmester. 1910-ben Lev Tolsztoj orosz író, a világirodalom legragyogóbb lángelméje. Kedves hallgatóink, Önök a november 20-ai kalendáriumot hallották.
Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.
Belül ugyanaz a csend, pedig figyelek rend. Az üzenetedben csupa-csupa önvád. De minek adod át, olyan üresen cseng, hogy sose vagyok szent, és sose lesz rend. Ha kimarad a szép, pedig van elég hely. Odafutó kép, ahol te sem érsz el. A napom a tiéd, nem adod az éjjel. A monoton a jel, akiben akad el. Aki tudja, hogy merre talál, ha bárhova belefér. Aki bízik, hogy pont ugyanaz marad, mint a legelején. Mikor velem esel el, keresed a csapdát. Ne gyere közel, ha a bizalom bánt. Te mindig te leszel, mindegy, hogy ölelsz át a magam igazát, így hogyan adom rád. A töviseket hordom, nem adom tovább. Miket egymásba szúrtunk az idők során. Nem számolom, hogy hányszor égetett és fájt. Mi egymásnak voltunk, nem lesz tovább. Ó, nem ég féltés minden szóban, hanem ég bármi. Amikor messzebb engedsz, jól van szabadon járni. Vagyok-e még valakit, aki tudja, hogy merre talál, ha bárhova belefér. Aki meghódítalak, megbántalak és meggyógyítalak. Minden szavam kettőnkből fakad, ha nem visszhangzod, a végén csend marad. Megszólítalak, meghódítalak, megbántalak és meggyógyítalak. Minden szavam kettőnkből fakad, ha nem visszhangzod, a végén.
való. Egy társulszegődő gondolat.
Felelősség, felelősségvállalás. Felelősség világunkért. Egyre több szó esik a környezetvédelemről. Egyre több fölhívást, reklámot láthatunk azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudjuk óvni világunkat, például a szelektív szemétgyűjtéssel. Azonban ez ma még úgy tűnhet, mint egyfajta úri hóbort, ami csak a társadalom felső tízezrének lehetne a happy-e, pedig nem kellene, hogy csak az övéké legyen. Az, hogy mi itt és most élhetünk, az annak is az eredménye, hogy a korábbi generációk, még ha tudattalanul is, őrködtek a mi világunk fölött. Vagy legalábbis nem rombolták annyira, mint mi, civilizált emberek. Amikor az új európai éra gyümölcseiről beszélünk, akkor nagyon ritkán tesszük ezt a környezetvédelemmel, világunk megóvásával kapcsolatban. Sokkal inkább arra gondolunk, hogy több pénzünk lesz és jobb kocsink, vagy arra, hogy az életünk kényelmesebb lesz, arra, hogy új számítógépre tegyünk szert, új házi mozira, a teljesebb élmény kedvéért, és valahol miért is ne, hiszen egy sokáig elzárt világban élő ország és annak polgárai szeretnének kinyílni, szeretnének hozzájutni azokhoz a javakhoz, amelyek korábban tőlük elzárva léteztek. Az a kérdés azonban semmiképpen sem söpörhető le az asztalról, hogy ezt hogyan tesszük. Hiszen nékünk is kell gondolnunk az utánunk jövőkre, kell arra gondolnunk, hogy miből, hogyan és milyen körülmények között fognak majd élni. Nem csak a kemény munka, a helyes életvitel, hanem a helyes viszonyulás is fontos. A helyes viszonyulás mások felé, de a helyes viszonyulás világunk felé is. Óvni, védeni, takarékoskodni és minél kevesebbet rombolni. Talán ez lehetne a röviden összefoglalt életprogramja a 21. század emberének, hogy ne csak kusza homály legyen az, hogy mi lesz majd holnap után, amikor mi már nem élünk, de gyermekeink és unokáink igen, holnap után, amikor mi már nem romboljuk a környezetet tovább, de annak hatása, amit mi itt tettünk, akkorra már érezhetővé válik. Holnap után, amikor a mai életfolytatásunk következtében talán kérdésessé válhat az élet a mi világunkban. A jövő akkor válik tervezhetővé, akkor válik lehetőséggé és nem szomorú véggé, ha odafigyelünk, ha felelősségünket a jövő és a következő generációk felé is fölvállaljuk. Gondolkodjunk el ezen, annál is inkább, mert nem csak az utánunk jövők, hanem már a mi életünket is befolyásolja az, hogy a jelenben hogyan élünk, hogyan döntünk.
Való. Egy társulszegődő gondolat.
Kicsi gyerek, közelebb, túl messze vagy, nem hallom a hangodat. Gyere még közelebb, nem látom tisztán az arcodat. Kicsi gyerek, közelebb, túl régen nem beszéltünk már. Kicsi gyerek, közelebb, egy kicsi gyerek, közelebb.
Kicsi gyerek, közelebb. Tudod, mindig nyitva az ajtó, gyere még közelebb. Ne félj kiadni magadból, meséld el, mi van benne, ahogy akartad úgy.
vedd-e az életed. Kicsi gyere közelebb, egy kicsi gyere közelebb. Oly rég vártam, hogy megfogjam a kezedet. Áztam, fáztam, már vártam rád eleget. Ha új szél fúj, mondd, és én majd tovább megyek. De tudnod kell, mindenben csak téged kerestelek.
Az interneten is. europaradio.hu.
Mindenéjjel visszatérhetünk, nem lát senki sem, hogy merre vagy. Menekülni marad még idő,
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió regionális hírösszefoglalóját 2024. november 20-án szerdán 16 óra 30 perckor Huszár Katától hallják. Várhatóan az év végéig közel 10 egyházi szereplővel olyan megállapodás kerül aláírásra az állami fenntartóval, aminek eredményeképpen körülbelül 700 férőhellyel bővülni tud a nevelőszülői hálózat, jelentette be a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára. Fülöp Attila jelezte, hogy az elmúlt időszakban növekedett a nevelőszülők aránya, 2010-ben még az érintettek 57%-a élt nevelőszülőknél, ma ez már csaknem 68%, vagyis ez a meghatározó, és nem az intézményi lét a gyermekvédelem világában. Fülöp Attila megjegyezte, jövő év végéig mintegy 200 férőhellyel bővítik az intézményhálózatot, többek között Miskolcon, Szolnokon, Pécsett és Szegeden. Másrészt a férőhely bővítésen kívül vannak egyéb fejlesztések is, összességében 2 milliárd forint értékben. Az államtitkár szót ejtett a gyermekvédelemben bevezetett vizsgálatokról, és megerősítette, hogy a szakmai területen dolgozóknak összesen 1,5%-a volt az, aki a kifogástalan életvitelvizsgálatot nem vállalta, ezért távozott a rendszerből. Azóta a vizsgálat zajlik, és összességében 0,5% alatti azoknak az embereknek a száma, akiket kiszűrtek, fűzte hozzá. Szélesebb hozzáférést nyújt a gyermekeknek szánt influenza oltásokhoz a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, közölte az intézmény. A tájékoztatás szerint a központ a Csecsemő és Gyermekgyógyászati Szakmai Kollégiummal egyeztetve úgy döntött, hogy a 2024-2025-ös influenza szezonban a 3 év alatti kisgyermekek immunizálására influenza elleni oltóanyagot biztosít a központilag beszerzett oltóanyagból a nagy gyermekgyógyászati centrumok számára. Ennek megfelelően jövő hétfőtől az oltóanyag nem csak a gyermekházi orvosoknál, hanem a Heinpál Országos Gyermekgyógyászati Intézetben, valamint a Semmelweis Egyetem, a Debreceni Egyetem, a Szegedi és a Pécsi Egyetem intézményeiben is elérhetővé válik. Az intézményekben a különböző krónikus betegséggel élő gyermekek ellátása, gondozása történik, és a szülők itt is kérhetik a rizikócsoportba tartozó kisgyermekek oltását. Átmeneti lakás nyílt Diósgyőrben. A református szeretetszolgálat fenntartásában működő miskolci Lorentfi Zsuzsanna református kismamaház családok átmeneti otthona új átmeneti lakást nyitott meg rászorulók számára. A lakás nagy segítség azoknak a családoknak, akik már valamelyest visszailleszkedtek a társadalomba. Az itt élő család bár még segítségre szorul, de már az önálló élet kapujában áll, ezért itt másfél évet tölthetnek, és utána remélhetőleg már saját otthonba tudnak költözni. Cibere Károly, a Református Szeretetszolgálat főigazgatója számol be a részletekről.
Mindig minden intézmény esetében rendkívül fontos az, hogy azok a lakói az intézményeknek, akik már felkészültek arra, hogy ki tudjanak lépni az önálló életbe, ők ebben a felkészülési folyamatban még egy újabb esélyt kapjanak az önálló lakhatásra. Az intézményekből nagyon nehéz kilépni az önálló életbe. Ha valaki évekig intézményben volt, akkor nagyon nehézen tud megkapaszkodni a kilépés után. És ezért fontos az, hogy minden intézmény mellett 1, 2, 3, 4 olyan lakás működjön, ami ilyen kiléptetési célú. A reszocializációban ez egy nagyon fontos állomás és segítség a családoknak. Részben azért, mert ezek a családok nagyon sokszor nem rendelkeznek megfelelő tőkével, tartalékkal, és nem csak bántalmazott anyákról van itt szó, hanem olyan emberekről is, akiknek nagyon hasonló a helyzete. Nagyon szívet melengető volt az az öröm, az a kitörő lelkesedés, ahogy ők ezt a hírt annak idején fogadták. Köszönjük a türelmüket, hogy egy évig vártak arra, hogy ez a adásvétel megvalósuljon, és a felújítás is elkészüljön, de ilyenkor most, hogy itt vagyunk Püspök úrral, Esperes úrral, a munkatársakkal, és a családdal együtt, egy asztal közösségben, és ez is rendkívül fontos, hogy ne a fejük fölött valamiféle hierarchiában képzeljük el a testvéri együttlétet.
Kézműves kincseink címmel nyílt kiállítás Miskolcon a Teleki Tehetséggondozó Kollégiumban a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület néhány alkotójától. Két gyöngyfűző népi iparművész, egy szövő, takács, illetve egy fafaragó alkotásait tekinthetik meg az érdeklődők a tárlaton, mely egészen december 13-áig ingyenesen látogatható, minden nap délelőtt 10 és este 6 óra között. Mint Gergye Zoltán, az egyesület vezetője rádiónknak elmondta, régi az együttműködés a Teleki Kollégiummal, hiszen többször szerveztek már ide kiállítást.
Itt mi rendszeresen megjelenünk, általában 2-3 évente, vagy mikor, hogy van itt lehetőség a kiállításra. Itt az aulában van egy egész jó használható kiállító tér, és a vezetésnek gyakran szép jutunk, mármint a kézművesek, a népművészek, és akkor mindig kicsit körbeudvarnak minket, hogy jöjjünk, mikor, hogy, és általában ilyenkor ősszel szoktunk itt eleget tenni a meghívásnak. Három hölgy, két gyöngyfűző, népi ékszerkészítő, Bud Zoltánné és kislánya Bud Petra, valamint Lackóné Tompa Krisztina, ő szövő, takács, és van egy férfi ember is, Lévai József, fafaragó faműves kolléga. Leginkább ők döntik el, hogy mit hoznak, de persze a tér is, meg a paravánok vagy a posztamensek száma is befolyásolja, de általában ők hozzák a legújabb dolgaikat, vagy éppen a legbecsesebbet, hogy amit meg akarnak mutatni, de ez inkább rajtuk múlik. Nagyon kedvező a kiállítás látogatásnak a lehetősége, hisz minden nap lehet jönni. Itt a Sejemlét utca egy szám, itt egy állandó porta szolgálat van, és akkor csak be kell köszönni, hogy jöttünk kiállítást nézni. December 13-a a zárónapja, és teljesen ingyenes természetesen.
Kékfényben pompázik majd Miskolcon az avasi kilátó a gyermekjogok világnapján. Ma napnyugta után ezzel Miskolc is csatlakozik az UNICEF azon kezdeményezéséhez, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a gyermekek jogaira és azok védelmére a gyermekjogok világnapján. Az ENSZ 1989. november 20-án fogadta el a gyermekjogi egyezményét, amelyhez Magyarország 1991-ben csatlakozott. Az egyezmény legfontosabb céljai, hogy minden gyermek részesüljön megfelelő védelemben az elhanyagolással, a bántalmazással és a hátrányos megkülönböztetéssel szemben. Kedves hallgatóink, ez volt a regionális hírösszefoglaló 2024. november 20-án Huszár Katától.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
Antoine Désirét fújja a szél, előre dőlve közelednek. Mindkettő énekel, s velük a dal, szintén megbillen egy kissé. Tűrű, 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 tűrű. Dúdolok én, s mert fúj a szél, előre dőlök hát én is. És ez a dal előre dől, én velem együtt egy kissé. Tűrűp, 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 tűrűp. Antoine Désiré kabátjuk lobog, már attól tartok feldőlnek, s féltem magam, mi lesz, ha majd túlon túl előre dőlök. Tűrűp, 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 tűrűp. De itt van a dal, a számunk jön, támasznak hasznos légára. A föld felé énekelünk, nehogy túl előre dőljünk. Tűrűp, 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 tűrűp. Antoine Désiré széllel bélelve jönnek és már is itt vannak. Most megáll a szél,
Istenem, csak most nehogy előre dőljünk.
Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
A református gályarabokra emlékeztek a Tiszán inneni református egyházkerület hagyományos őszi lelkész presbiteri konferenciáján Sárospatakon. Vadnai Zoltán, a Tirek missziós tanácsosa az Európa Rádiónak elmondta. Általában Miskolcra szervezik ezt az alkalmat, most azonban a nagyrészt egykor pataki diákként végzett hitvalló gályarabok perbefogásának és elhurcolásának 350. évfordulója adta az aktualitását annak, hogy ezúttal a Sárospataki Református templomban tartsák meg az eseményt. Ilyenkor az egyházkerületben működő gyülekezetek lelkipásztorait, főgondnokait és presbitereit hívják össze. A riporter Bódis Attila.
Régi hagyomány már egyházkerületünkben, hogy ősszel lelkész presbiteri konferenciát szervezünk, ahová várjuk a lelkipásztorokat is, és gyülekezeteinkből főgondnokokat, gondnokokat, presbitereket és az érdeklődő gyülekezeti tagokat is. Minden évnek megvan a maga aktualitása, és mindig próbáljuk ezeket a konferenciákat e köré szervezni. Az idén ezt az aktualitást az adja, hogy emlékezünk a gályarab hitvallókra, a pozsonyi vésztörvényszékre, az akkori történésekre, az ő példájukra, ami 350 évvel ezelőtt történt. A helyszín változott az idén, mert általában Miskolcon szoktuk rendezni ezeket a konferenciákat. Most Sárospatakra hívtuk a résztvevőket, hiszen a Sárospataki kollégium az a hely, ahol, amint az ott elhelyezett emléktábla is mutatja, a legtöbb gályarab, prédikátor emléke van egy helyen, és itt a kollégiumban emlékeznek azokra, akik kötődtek Sárospatakhoz, és utána ez a sors lett az osztályrészük. Azt gondolom, hogy példájuk örök, a hitvallók példája örök. Nagyon sok gyülekezet őrzi egyébként ezt az emléket, és ápolja legalább egy emléktábla elhelyezésével. Most az évforduló kapcsán a konvent kezdeményezésére egy gályarab emlékútvonal kialakítása kezdődik meg. 10 gyülekezet alapítja meg ezt az emlékútvonalat. Szeretnénk, hogyha az egyházi turizmus, illetve hát az érdeklődő gyülekezetek számára, mint egy gyöngyszemek felfűzve egymás után egy bejárható útvonalat jelentenének ezek. Így veszi át a Tiszán inneni egyházkerület részéről, mint alapító ebben az évben, természetesen a Sárospataki kollégium, a Zubogyi gyülekezet, a Keleméri, a Putnoki és a Miskolc-Avasi gyülekezet azt az emlékhorgonyt, ami erre az alkalomra készült, amit kihelyezve kiki a saját gyülekezetébe, illetve a kollégiumba mutatja, hogy itt gályarab emlékhely van.
Maga a rendezvény Barna Sándor az egyházkerület püspökének nyitó áhítatával kezdődött.
Én úgy, mintha örökké élnél, itt a hangsúly nem rajtunk van, hanem azon, aki örök életet készített nekünk, úgy élni, mintha örökké élnénk. Felszabadító a helyet, hogy befelé fordulnánk, mint hogyha az élet csak rólunk szólna, kinyit és másokért is élhetünk, és mindent megtehetünk azért, hogy segítsünk, hogy megismerjük azt a megváltót, akiért lehet örök életünk. És ennek érdekében, kedves testvérem, te és én arra törekedhetünk, egy bátor, tanúságtevő életet éljünk.
Az egyik ötletgazda és kezdeményező dr. Rákos Lóránt, a szlovákiai református keresztjén egyház püspök helyettese a Gályarab emlékútról beszélt a konferencián. Mint elmondta, a 17. századi gályarabok a szabadságukat és az életüket áldozták azért, hogy máig ható tanúságot tegyenek hitük mellett.
Az egyház számára mindenkorban adódik hitvallásos helyzet, amikor meg kell vallania önmagát, illetve meg kell vallania azt, akiben hisz. A gályarab hitvallóink a 17. században életüket áldozták azért, hogy ezt a hitvallást eljuttassák egészen a 21. századig a mi nemzedékünkig. És úgy gondoltuk, hogy a szlovákiai református keresztény egyház a tisztáni református egyházkerülettel karöltve feleleveníti az ő történetüket, és hitvallásos tanúságként állítja a mai reformátusság, hát mondjam így, hogy a mai protestáns kereszténység elé. Ennek egyik legkifejezőbb módja az, hogyha azokat a gyülekezeteket szólítjuk meg, ahonnan anno származtak ezek a gályarab hitvallók, és arra kérjük fel őket, hogy szemmel láthatóan, füllel hallhatóan, kézzel foghatóan mutassák be az érdeklődő, kutató embereknek azokat a gályarab prédikátorokat, akik anno közöttük szolgáltak. Ezeknek a gyülekezeteknek a láncolatát szolgálna ez a gályarab emlékút, amit most hamarosan meg fogunk nyitni a sárospataki református templomban. Ugye az elsőleges tervezet az, hogy az egyházi sajtó által nyilvánosságra hozzuk ezt a gályarab emlékutat, illetve ezek a gyülekezetek két jelképet fognak megkapni, amely jelzi szemmel láthatóan is, hogy gályarab emlékhelyé vannak nyilvánítva. Az egyik ilyen jelkép egy horgonyt ábrázoló fordított pajzs, ezt külső használatra szánjuk, a másik ilyen jelkép pedig egy díszoklevél, amely a gyülekezetek templomának, parókiájának a belső terét kellene, hogy ékesítse. Szeretnénk ennek a gályarab emlékútnak egy pontos térképtervezetét is megalkotni, hogy fel tudjuk kínálni adott esetben a vallási turizmusnak, vagy éppen a református közoktatási intézményeknek, hogy ha valamikor is szerveznek iskolai kirándulásokat, akkor már pontosan előre tudják tervezni, hogy hol akarnak megállni, adott esetben éppen egy gályarab hitvallóval megismerkedni, illetve a múltjával is, szellemi örökségével megismerkedni. Ez a hosszú távú tervünk, hogy ennek a gályarab emlékútnak egy komplex útvonal tervezetét elkészítsük, de ez a munka még várat magára. Szóval az, hogy most egy ilyen ünnepi keretek között megnyitjuk ezt az útvonalat, az szép és jó érzéssel tölt el bennünket, de a munkának a java része még hátra van.
Az emlékút kialakítását korábbi kutatási eredményeire támaszkodva dr. Csorba Dávid, a Debreceni Református Kollégium Múzeumának szakigazgatója segíti, aki rövid visszatekintésében elmondta, az érintett evangélikus és református lelkipásztorokat másokkal együtt az 1670-es években a Habsburg politika illette koholt vádakkal a Veselényi féle összeesküvést követő vizsgálati időszakban.
1670-es években a Habsburg politika szeretett volna egységesíteni, megerősíteni a pozícióit, kívánta, és hát kezére játszott egy engedetlenségi mozgalom, amit Veselényi felkelés néven ismerünk, ahol a főnemességnek azon része, akik a zászlós urat nagy részét adták, lázadtak fel a Nádor az országbíró Horvátban. Az ő kivégzésüket, az Rényi, Veselényi, Frangepán családoknak a leszállását kötjük ehhez az időszakhoz. És utána elindult egy nagyon komoly vizsgálat, ami végigfutott az egész országon. Volt ennek természetesen a nemesi rendben is vizsgálata, és voltak ehhez kapcsolódó gyanúsítások, perek, aztán mentek lejjebb, volt az egyháziak közötti, az evangélikus, illetve a református papok, tanítók között, és aztán végül a vármegyei nemesség vezetőit is kezdték el vegzálni. Ugye az elég sokáig tartó időszak volt, a protestáns egyháztörténetírás azért szereti a gyász évtized kategóriát húzni erre az 1670-81 közötti időszakra, amiben a mi református elődeink, őseink is komoly szerepet kellett, hogy vállaljanak, hiszen beidézték őket egy általános jellegű perbe, amelyben tanúskodásra kérték őket Pozsonyban, az akkori ideiglenesen felállított vésztörvényszék elét, és hát ők pedig nem ismerték el azokat a vádakat, amiket a fejükre vontak, és kiálltak a saját hitük mellett, és hangoztatták, hogy őket rebellió vádjával idézték be, tehát lázadás vádjával, felségsértéssel, azzal gyanúsítva, hogy a Veselényi felkelésnek az ideológiai hátterét adták, hogy szószéken erre buzdítottak, hogy király ellen, török mellett szóltak, és bizony erre nem tudtak indokot mutatni, erre nem tudtak a vádló iratot előállítani, sőt nem is voltak hajlandók azokat bemutatni, mikor már elkészültek. És ma már tudjuk, hogy ezek hamisítványok voltak, az a 4-5 ilyen példány, amit ott lobogtattak, de valójában belenézést nem adtak. A papjaink pedig azt állították, hogy őket valójában a religió, a vallás vágyával üldözik, tehát szeretne egységesíteni a Lipót-féle kormányzat, hasonlóan a francia példához, ahol sikerült egy király, egy ország, egy hit mellett kitartani, és ez volt itt is a cél. De ezek a papok nem vállalták ezt a típusú vádat, és nem is kötöttek vádalkut. Nem menekültek el, nem tértek át katolikusnak. Az evangélikus testvérek nagy része viszont igen, hiszen ők nemzetiségüket tekintve nagy számban volt közöttük szláv, illetve német jellegű hátterű ember, és ők határon átlépve ugyanúgy folytathatták a munkájukat. De egy magyarnak nem volt máshol helye, nem volt máshol lehetősége megszólalni, és nem is kívánták ezeket az áll gyanúsításokat ők felvállalni. Úgyhogy ezért ők még amikor halálra ítélték őket egy év fogság után, akkor is kitartottak. Úgyhogy ma azokra vagyunk büszkék, akik mai szóval élve egy hatalom erőszakjával szemben, egy alaptalan vádaskodással szemben egyenes derékkal meg tudnak állni, és vállalják a saját feladatukat, és ezzel egyébként képviselik a közösségüket is, hiszen ha őket meggyanúsítják, ahogy megvan írva, ha megverik a pásztort, akkor elszíled a nyáj. Úgyhogy gyakorlatilag ők az egész közösségüket tartották így szem előtt, és az ő védelmükben szólaltak meg. A történeti ív az 1673-tól 74-től indul, 74-től a reformátusoké, 75-ben őket halálra ítélik, ez már csak 70 főt jelent, 76 tavaszán, koratavaszán, február és május között kezdenek el szabadulni. Február 11-én Röter admirális menti ki a Nápolyban és Szicília környékén hajón szolgálókat, illetve májusban szabadulnak a Bukkariban, illetve más magyarországi várakban található rabok, és együtt ez az a 40 fő, akik élő hittel kitartva és életben maradva szolgálnak számunkra példaként. Voltak többen, akik még az utolsó pillanatban is megpróbáltak menekülni, kimenteni magukat. Őróluk is megemlékezik a történeti szakirodalom, de mi ezt a 40-et szeretjük előtte tartani, és azt a 19-et, akik mártírhalált vállaltak ezért a szörnyű üldöztetésért. És bizony az ő történetük az nem ért pozitív véget, hiszen azt lehet mondani, hogy a udvar nem kért ezért bocsánatot, de nemzetközi nyomásra kénytelenek voltak engedni, és hazatérhettek a szolgáló lelkészek, és bizony egy sem maradt külföldön. Pedig 4-5 nyelvet beszélő emberek, nemzetköziségben mozgó emberek voltak, és mind hazatértek a kicsiny falvaikba, Dunántúl északi részére, vagy éppen a mai felvidéki Gömör térségeibe. Úgyhogy amikor az ő történetükre azt mondjuk, hogy jogilag nem kapták meg, erkölcsileg nem kapták meg a helyretételt, azt az elismerést, amit az jogtalan elítélés és a jogtalan bebörtönzés és nyomorúság miatt megérdemeltek volna, akkor mégis azt mondhatjuk, hogy erkölcsileg viszont ők győztek, hiszen a közösségeik továbbadták az ő történetüket, hiszen a gyerekeik 4-5 generáció múlva is jártak ugyanúgy Sárospatakra, Debrecenbe, Pápára, kollégiumba, mentek külföldi ösztöndíjra, és ugyanazoknál szálltak meg, akik annak idején az ő atyáikat szállásolták el Zürichben, azoknak a 4.-5. generációs családjainál. Úgyhogy azt látjuk, hogy az ő történetük bár hivatalosan feledésre ítéltetett, de valójában a kultuszuk az folyamatosan élt. És ha megnézzünk most Észak-Dunántúli, Veszprém, Pápa, Győr környéki falvakat, vagy kelet-szlovákiai gömöri falvakat, akkor bizony azt láthatjuk, hogy ezek a közösségek ápolják ezeknek az embereknek a történetét, tudnak az ő neveikről, emléktámlákat, kopjafákat állítanak az emlékükre, és amikor most megemlékezünk, akkor ezt a 350 évet úgy fogjuk át, mint egy az ő emlékezetükre buzdítást.
A református gályarabokra emlékeztek a Tiszáninneni Református Egyházkerület hagyományos őszi lelkész presbiteri konferenciáján Sárospatakon. Erről, valamint az elindított gályarab emlékútról hallhattak iménti összeállításunkban, amelyet Bódis Attila készített.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
szívem megvan, csak a fülem nem működik. Lehet ezért mondom a magamét, amíg rám esteledik. Csillagok alatt máshogy jön a hang a szájból. Lehet ezért lett nekem eltéve egy a kitalájból. Mondom, 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 hallgatsz, hallgatsz, hallgatsz. Sebes a könyv, de mégsem fáj. Úgy, mint a tapaszt, lerántani mind dolgokról a lepet. De egyedül vagy, és senki nem keresett. Szép az élet, de mégiscsak nézed. Hogy lesz egy élet? Mikor már azt hittem, kisöpörtem mindent. Egy bokor alól előbújsz fenn a hegykerincen. Te ártatlan vagy, én tetteled bűnössé. Miattam váltál idegenné, hűzössé. Jól van, jól van, jól van, most már hagylak, hagylak, hagylak. Nem tehetlek el igazán, csak belül magamnak szállak el. Mind leféltettebb kincset. Szép az élet, nézhetnéni együtt, ahogy a nap a horizontra ráfeküdt.
Kedves hallgatóink, ezzel a műsorrésszel mára búcsúzom. Az óra zárásaként Katona Béla református lelkipásztor napige és gondolata következik. Köszönöm, ha velünk voltak. További szép estét kíván a szerkesztő műsorvezető Béli Katalin.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Isten igéjét János evangélium a 10. fejezetének 7. verséből hallgassuk meg. Bizony-bizony mondom néktek, hogy én vagyok a juhoknak ajtaja. Isten országának csak egyetlen ajtaja van. És ez az egyetlen ajtó Jézus. Csak az mehet be az üdvösségre, aki rajta keresztül lép be oda. A mennybe tehát nem a tudomány, nem a rang, nem a pénz, nem a hatalom juttat be, hanem csak egyedül Jézus. Jézus az ajtó. Jézus nem ablak tehát, amelyen keresztül be lehet látni a mennybe, hanem ajtó, amelyen keresztül be lehet oda lépni. Ezen az ajtón kell zörgetni a hívőknek, mint ahogyan erre fel is szólít bennünket az Úr. Zörgessetek, és megnyittatik nektek. A mai ige magyarázat a Boldván szolgáló Prókai Árpád lelkipásztor nevéhez fűződik.
Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.